aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
A vonal túlsó végén pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves
hallgatókat! Azért tárcsáztunk, mert nem tudjuk nem észrevenni, hogy milyen vastagon fog a lakásukat hirdetőknek a ceruzája. Mi lehet ennek a mozgató rugója, ez a beszélgetés munka címe, de először lássuk, hogy ez tényleg így van-e, vagy ez csak egy ilyen szubjektív benyomás.
Valóban, jól látjátok, tehát nem csak a hirdetéseket böngészve tűnhet föl, hogy mintha ismét elszabadultak volna az amúgy is egész magasan tanyázó ingatlanárak, és ebben két dolgot látok. Egyrészt van egy fundamentális alapja, tehát tényleg most úgy tűnik, hogy sok olyan vásárló lépett piacra, akik eddig elkerülték az ingatlan piacot. Itt elsősorban befektetőkre gondolok, hiszen korábban mondjuk úgy, hogy nagy tömegüknél az állampapír volt a nagy sláger, és most már egyre többen fontolgatják, hogy az eddigi 17-20% körüli hozamok helyett a 4-5-6%-os hozam szintek már lehet, hogy nem annyira kielégítő a számukra, és sokan lehetnek közülük, akik visszatérnek a lakáspiacra, és látjuk is őket. Ez egyébként azért érdekes, mert ugye tegnap publikáltuk az ingatlan.com lakásárindexét, ami már közel 10%-os éves drágulást mutat, egészen pontosan 9,4%-os, és ezen belül Budapest az 12%-os lakásdrágulással hívja föl magára a figyelmet, és hogyha megnézzük azt, hogy azért ez a drágulási ütem nem csak területenként, de ingatlan típusonként is eltérő, ez részben megmagyarázza azt, hogy a befektetők mennyire aktivizálták magukat. Itt elsősorban arra gondolok, hogy bár mértünk egy 6-7%-os keresletnövekedést éves összevetésben, Budapesten ez még egy hajszányival nagyobb is volt, de például az új lakások esetében 60-70%-kal nagyobb az eladó új építésűek iránti kereslet. És hogyha megnézitek, hogy mennyibe kerülnek most az új lakások a fővárosban, hát ez részben megmagyarázza ezt a jelenséget.
Oké. Az emberben felmerül a kérdés, hogy az egész sajtó harsogja, hogy 100 milliárdok röpködnek ide-oda majd. Nyilván, ha van eladó lakásom, akkor azt mondom, hogy igen, 100 milliárdok röpködnek ide-oda a befektetését célú lakásvásárló, megnyomom a cerkámat, oké. Na de a kérdés az, hogy ezt az árnövekményt hajlandók-e megfizetni az emberek? Tehát amikor a szignó kerül az adásvételi szerződésre, még mindig mekkora arányban szerepel ez a vastagon kikalkulált vételár, vagy mennyit lehet alkudni? Illetve nincs egy olyan veszély a piacon, hogy mindenkinek vastagon fog a ceruzája, és akkor egy csomó a hoppon maradnak, mert hogy annyiért meg nem éri meg még befektetési céllal sem lakást vásárolni.
De ez egy abszolút reális veszély, és ugye nem csak arról van szó, hogy van, akinek már nem éri meg, mondjuk ilyen árszintek mellett lakásvásárolni, de sokan nem is tudnak, mert egész egyszerűen kiárazódnak. Ezért ez a mondjuk úgy, hogy a befektetői aktivitás azokat is piacra kényszeríti, akik mondjuk a következő néhány hónapban, vagy egy-két évben terveztek volna ingatlant vásárolni, de azt látják, hogy úgy mennek föl az árak, hogyha most nem lépnek, akkor lehet, hogy elbúcsúzhatnak ettől a tervtől.
Uh-huh. És, de ez így is van, vagy csak mennek az árral? Mert hogy az is teljesen logikus feltételezés, hogy most minden erről szól, most jönnek a pénzek az állampapírból, most mindenki tudja, hogy ide fog jönni egy csomó összeg, mindenki jó előre bevásárol, most éppen szárnyalnak az árak, most egy ilyen hangulat van, de hogyha ez kifut, már pedig ez néhány hónap alatt kifut, akkor meg lehet, hogy évekig nem mennek sehova, és akkor lehet, hogy jobban járunk, ha jövőre vásárolunk, hogyha valakinek nem sürgős, nem?
Ez is, ebben is van valami, ebben a gondolatmenetben, de abban biztosak lehetünk, hogy ha kifut, mert szerintem is ez június végére nagyjából ez a hullám le fog csengeni, ez az őrület, amit most látunk.
És akkor jönnek a viszont pofára esések, nem, hogy nem mindenkinek ment el a vastagon fogó vételár. Akkor viszont egy ingatlan árcsökkenésnek lehetünk szemtanúi, vagy?
Na hát pont erre akartam célozni, hogy azért az elmúlt jó pár évtized, meg egyébként szerintem, amit is a Millás reggeliben már jó pár időszakon, ilyen ikonikus időszakon keresztül beszámoltatok róla, hogy fölfelé mindig nagyon könnyen mennek az árak, de lefelé azért annál ritkábban jönnek. Tehát szerintem jelentősen lassulhat az árnövekedés üteme az év második felében, és erre akartam kitérni az előbb is, hogy ez egy kicsit tyúk és tojás probléma, mert most tényleg látjuk, hogy jönnek az érdeklődők, és bizonyos ingatlanok esetében ez a szerződésben is megmutatkozik. Ez tipikusan az olcsóbb ingatlanokat jelenti, tehát mondjuk úgy, hogy az érdeklődések 3/4, például Budapesten a 80 millió forint alatti ingatlanok esetében mutatkozik meg. Tehát amikor mondjuk egy külvárosi 150 négyzetméteres felújtandó családi házat dob valaki a piacra 140 millió forintért, az nem biztos, hogy jól fog járni, mert ott már azért jelentősen kisebb az a vevői kör, akinek egyáltalán szóba jön egy ilyen összeg, hogy lakást vásároljon, és a minőségről, meg az egyéb hosszú távú befektetési gondolatokról, vagy értékajánlatot képviselő gondolatokról ne is beszéljünk. Uh-huh. Szóval azt látjuk, hogy egyébként az a küszöb, ami a lakáspiaci belépő kategóriát jelenti Budapesten, ez egy-két éve még ilyen 30 millió forint körül járt, és ez most már inkább a 35-40 millió forintos kategóriába kúszott föl, és az ilyen 40-50 milliós ingatlanokért mondjuk úgy, hogy ismét áldászharcot vívnak a vevők, és persze ezt ráerősítenek a hírek is, tehát mondhatjuk egy kicsit, hogy a befektetők körében az ingatlan lett a dubai csoki, aztán meg látjuk, hogy ez elolvad, de az év második felére.
Még egy jelenségről érdekelne a szakmai véleményed, mégpedig arról, hogy látva ezt a trendet, gondolom erre mindenki igyekszik felülni. Tehát az agglomerációsok, a vidéki városok, de nagy kérdés, hogy megy-e oda a kereslet. Mert ha befektetési céllal vásárolsz lakást, az egy nagyon fontos szempont, hogy az biztosan tudjad hasznosítani, biztosan tudjad növelni az értékét, biztosan eladható legyen viszonylag szűk határidőn belül, ezeknek a kritériumoknak pedig nem mindenki felel meg. És itt akkor lehet, hogy többen fognak ráfizetni, vagy csalódni, akkor fogalmazzunk finomabban?
Hát ez mindenkinek az egyéni kockázatvállalásától függ, hogy mennyire lesz merész, mert nyilván vannak olyan például vidéki lokációk is, a Debrecen, Szeged, Kecskemét, amik nagyon erősek lehetnek a következő időszakokban, ugye itt a felfokozott gazdasági tevékenységnek köszönhetően természetes módon megnőhet a lakhatás iránti igény, és hogyha nő az igény valami iránt, annak az ára is hosszú távon fölfelé megy. Most nyilván itt jönnek majd a határesetek, hogy amik ilyen nis piacoknak tűnnek, hogy például a budapesti agglomeráció, most a legutóbbi számaink alapján kevesebb, mint fele olyan ütemben drágult, 5%-kal éves összevetésben, mint Budapest, és ez persze magával hozhatja azt is, hogyha tényleg ennyire elszabadulnak az árak, és megint egy szintet ugrunk, ami után lehet, hogy letáborozik a lakáspiaci árszint egy darabig, de ez sokakat például az agglomerációba kényszeríthet.
Na de akkor ott is megjelenik a kereslet, ami megint árnövekedést jelenthet. Csak gondolom, hogy fáziskésés lesz, mert jön a kihozanodás a fővárosban, és akkor lendülnek tovább az emberek, nem?
Igen, viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy például az agglomeráció befektetési szempontból nem biztos, hogy olyan nagyon szuper döntés, mert ott egész egyszerűen más típusú vásárlók jelennek meg, mint mondjuk, akik a budapesti ingatlan piacon nem csak vásárolnának, lehet, hogy bérelnének, tehát itt azért a hasznosítás formája sem egy utolsó szempont, és nyilván ezzel megint egy újabb óriási kérdéskört nyitok ki, hogy hogyan hasznosítja valaki a befektetését, mert ugye például az Airbnb az most egy-két évre ki van lőve. Bérleti díjak tekintetében egyébként most csak, hogy megint bedobjak egy ilyen csak nektek, csak mostot, néhány perccel ezelőtt publikáltuk a KSH-val a legfrissebb 2020. januári lakbérindexünket, amiből még mindig az derül ki, hogy Budapesten közel 10%-os a drágulási ütem, de ha megnézzük a tulajdonosok medián bérleti díját, amit bérbeadásra kínálnak, vagy bérbevételre kínálnak, az már egy évvel ezelőtt is 250 ezer forint volt, tehát ez csak úgy lehetséges, hogy ott az olcsóbb albérletek drágulnak, viszont a a piac felső részét képező szegmens nem tud növekedni, sőt, ott csökken az árszint, mondjuk úgy, hogy a legfelső kvartilisben, tehát hogy a kínált legdrágább negyedében már az lélektani határ csökkent, tehát ott komoly megfizethetőségi problémák mutatkoznak, tehát az sem egy utolsó szempont, hogy hogyan tudom ezt hasznosítani, főleg, hogyha megnézzük, hogy a bérbeadó lakások kínálata az most ilyen három éves csúcson van, utoljára 2021 őszén láttunk ennyi kiadó lakást a piacon, ami ugye még a Covid utóhatásainak volt köszönhető, hát az nyilván fékezni fogja a megtérülési ütemet, mert a bérleti díjak sem tudnak ilyen körülmények között olyan ütemben hosszú távon drágulni, ha csak nem nő a jelentős mértékben az emberek fizetése. Szóval ezek azért árnyalják a jövőt, tehát én most attól mindenkit óva intenék, hogy fölüljön a hajóra, és ezzel a lendülettel vakon megvegyen bármit, ami a szem elé kerül, csak azért, mert most azt mondja az eladó, hogy már hárman állnak sorba a lakásért, hogyha ez tényleg az álmaink otthona, vagy álmaink befektetése, akkor nem, nincs sok értelme gondolkodni, hogyha ezt jó áron meg tudjuk venni, de egyébként maradjunk két lábbal, a talajon.
Két gyors kérdés akkor még, illetve egy összefoglalás, áll-e ez így? Tehát nagyon fontos, ha jól értem ez alapján, hogy ha befektetési céllal vásárolunk ebben a kis minibumban ingatlant, akkor azért a kiadhatóságra koncentráljunk, tehát a lokációon legyen, ahol ki lehet adni, és biztosan és jó áron ki lehet adni, mert ugye pont az agglomeráció példa arra, hogy az már nem annyira jellemző, hogy ott sokan bérelnének szívesen, és az olló az nyílik is szépen. Ez így van, nagyon leegyszerűsítve, igaz?
Leegyszerűsítve, igaz, azért ott is lehetnek olyan agglomerációs települések, ahol a közelben van egy nagyobb üzem, egy gyár, vagy egy munkahely, ami oda vonzhatja a környékbeli településekről ott élőket. Tehát itt mindig mondhatni, hogy mikroszinten, vagy ilyen regionális szinten, mikrorégió szintjén érdemes megvizsgálni a hasznosítási lehetőségeket, mert egyébként az ingatlan befektetéseknél a nyeresség, vagy a haszon, vagy a hozam legjelentősebb részét azt a vásárlásnál tudjuk realizálni, hogyha jó áron tudunk ingatlant venni. Most például, hogy ebből a szempontból érthető, hogy az új lakásoknál ilyen nagy a hype, mert most egy-egy új lakás akár már 1,5 millió forintos négyzetméter áron is meg lehet venni, azért egy-két évvel ezelőtt csak mosolyogtunk volna magunkban, hogy a 1,5 milliós négyzetméter át például olcsónak számít majd Budapesten, de elnézve a jelenlegi trendeket, könnyen lehet, hogy mondjuk záros határidőn belül már az ilyen 1,8-1,9 millió forint lesz az irányadó, és persze ez majd 5-10 éves időtávon húzhatja fölfelé a használt lakások árait is, és megint itt a kedvenc fagyi gombócos példámmal jövök elő, hogy amikor 100 forintba került egy gombóc fagyi, akkor azt mondtuk, hogy hát ez elképesztő, ennél drágábban már biztos nem fogunk fagylaltot vásárolni, és most meg már az 500 forintosra, és azt mondjuk, hogy olcsó. Menet közben persze nőtt papíron a jövedelmünk, meg a fizetésünk. Ugye, hogyha lenne egy jól működő hitelpiac megfelelő kamatszintekkel, akkor ez tovább tudná fűteni az árakat fölfelé, de most azért sok kérdés nyitva maradt itt a lakáspiac kapcsán, hogy mik lesznek azok a mozgató rugók, vagy erőhatások, amivel tovább lehet majd lendülni az árak tekintetében fölfelé.
Uh-huh. András, még egy rövid kérdésem lenne. Csak az a baj, hogy nehéz röviden megválasztani. Föladjuk Lacinak a leckét, mert nagyon érdekes cikk jelent meg, te is nyilatkoztál benne a Telexen a lakás darabolásról, hogy a kislakásokat
is... A 3 négyzetméteresekre?
Igen.
Mi eljátszottunk a gondolattal egyszer adásban talán a Gede kollégával, hogy jelen pillanatban ezen négyzetméter árak mellett egy 2,5 négyzetméteres tudnánk megvenni spórolt pénzünkből, és ott még egy ágyat se lehet ugye betenni. Erre a piac megcsinálta. Felháborító.
De hogy ez egyre inkább pörög. Ez tényleg van ebben ráció, meg befektetésileg is ez akár arányaiban jó is lehet.
És mert erre van szakkifejezés, hogy mikrogarzon meg ilyenek?
Igen, de szerintem most egyelőre megint még mondjuk úgy, hogy ez az ingatlanpiaci dubai csoki kategória, tehát aha, most ilyenkor, amikor ilyen extrém ármozgások vannak, akkor ezek jobban előtérbe kerülnek. Hozzá kell tenni, hogy voltak eddig is ilyenek. Tehát ilyen 8-9 négyzetméteres lakások eddig is voltak a kínálatban, és hogyha négyzetméter ára vetítjük, akkor mondhatni, hogy ezek a legdrágábbak, mert itt akár 2-3 millió forintos négyzetméter árakról beszélhetünk, és ilyenkor a hallgatók joggal dobhatják le a láncot, hogy de jó ég, hát egy ilyen icipici lyukért nem fizettek 3 millió forintot négyzetméterenként. Igen ám, de még így is mondjuk 20-25 millió forintból kijön mondjuk úgy, hogy egy önálló funkciójú, nem, lakásnak nem is biztos, hogy nevezném, egy helység vagy egy valami, ami még mindig mondjuk 30-40%-kal olcsóbb, mint a legkisebb garzon lakás, tehát ezeket már tényleg ilyen darabáron mérik, és egyébként nyilván ehhez kapcsolódóan pedig azért tényleg lehet csodákra buktani a kínálatban, mert mondjuk egy 100 négyzetméteres nagypolgári lakásban hát könnyű minden funkciót kényelmesen meg esztétikusan elhelyezni, viszont azért itt lehet látni a kínálatban olyan tudatosan végig gondolt megoldásokat, hogy tényleg egy 5-6-7-8 négyzetméterre minden funkciót bepréselnek, és ez kicsit már ilyen űrhajó kategória.
Hát amikor a fürdőszoba a francia ágy alatt van, mert azt tartott hajtani, meg ilyenek. Láttam én is ilyen így nagyon van. Csoda, végtelenül célszerűsített lakást. Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt az okfejtés. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, nektek is jó munkát kívánok.
Szia. Szervusztok. Balogh Zászlóval hagytuk abba a beszélgetést, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.